Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas saját forrásból 5 millió forintos gyors segéllyel segíti a libanoni lakosságot a helyi Caritason keresztül, amelyhez összefogás keretében bárki csatlakozhat pénzadományokkal. A libanoni Caritasszal jó kapcsolatokat ápoló magyar katolikus Caritas szolidaritást vállal a Közel-Keleten zajló konfliktus révén belső háborús menekülté váló libanoni lakossággal. Számuk több mint 22 ezerre tehető, és a sorozatos bombázások miatt ez folyamatosan nő. Új elektromos autó támogatási pályázat készül, ezt az energiaügyi miniszter jelentette be a portfólió konferenciáján. Lantos Csaba elmondta, a támogatás akár a családok számára is elérhetővé válhat a vállalkozók után, azonban részleteket még eddig nem közölt. Szeptemberben 3%-kal nőttek átlagosan a fogyasztói árak az előző év azonos hónapjához képest, jelentette be a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH szerint 3,5 év után először ért el az inflációs adat a jegybanki célt. A benzin csak nem 10%-kal olcsóbb a tavainál, miközben az élelmiszerek ára átlagosan 3,7%-kal volt magasabb, mint tavaly ilyenkor. A liszt csak nem 33, a tej majdnem 14%-kal került többe. A szolgáltatások egy év alatt 8,4%-kal drágultak. Egy hónap alatt augusztusról szeptemberre csökkent az átlagos árszint 0,1%-kal. Megerősítette a kamatcsökkenés szüneteltetésének lehetőségét a Reutersnek adott interjújában a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Virág Barnabás a Bloombergnek is hasonlóan nyilatkozott. A jegybank alelnöke úgy fogalmazott, a pénzpolitikai döntéseket befolyásoló körülmények szeptember vége óta több területen megváltoztak. Példaként említette, hogy a geopolitikai konfliktusok intenzitása növekedett, a nyersanyagárak emelkedtek, és változtak az amerikai kamatkilátások is. Úgy fogalmazott, a közelmúltbeli fejlemények tovább erősítik a fegyelmezett és szigorú monetáris politika szükségességét. A következő napokban jön létre a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő újjáépítését segítő munkacsoport, közölte Miskolcon az építési és közlekedési miniszter. Lázár János erről a város polgármesterével tárgyalt. A miniszter közölte, a tűzvédelmi vizsgálat és a tárgyalás a biztosító társasággal még folyamatban van. Megerősítette, a kormány is részt vesz a barlangfürdő újjáépítésében. Itthon megnyílt a Néprajzi Múzeum minden eddiginél nagyobb és átfogóbb gyűjteményi állandó kiállítása. A tárlatot Orbán Viktor miniszterelnök nyitotta meg. A több mint 3000 négyzetméteres kiállító térben 8 tematikus egységben csak nem 3600 műtárgyat bemutató tárlat október 11-től, vagyis a mai naptól látogatható. Új helyszínekkel, 3 ősbemutatóval és meglepetés operával várja az érdeklődőket az idei Kamaraopera Fesztivál Egerben. 2012 óta töretlen népszerűségnek örvend Eger városában a program, amelynek idén a Legendák nevet adták. Legendás történetekkel, szerzőkkel és előadásokkal találkozhatnak október 25-től november 5-ig az érdeklődők. Gyerekopera, jazzopera, élőfilmopera, kortárs monooperák, korhű barokk opera szerepel a gazdag kínálatban. Köztük 2 ősbemutató és egy magyarországi bemutató is. Idén egy meglepetés flashmob is szerepel a programban, amellyel azokat szólítják meg, akik már ritkán találkoznak operaművekkel. Gulyás László Eger alpolgármestere hangsúlyozta, a városnak kiemelten fontos ez az esemény, hiszen nem csak hazai, de világszinten is unikális rendezvényről van szó. Szabó Sipos Máté, a fesztivál művészeti vezetője, az Egri Szimfonikus Zenekar karmestere elmondta, idén is gazdag kínálatban lesz része azoknak, akik ellátogatnak a programra. Végül nézzük az időjárást. Most már a tartós csapadék keleten is megszűnik, a frontális felhőzet elvonul, mögötte azonban főleg az ország keleti harmadán erőteljes marad a felhőképződés. Erre keleten a déli óráktól záporok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul, míg estére 8 és 13 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. október 11-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Krisz Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismerhetik a szegényeket támogató alap most lezárult Egyeztessük jogainkat, Párbeszéd kezdeményezése 5 településen című projektjét, és beszámolunk még az EGRI kórház nemrégiben kapott adományáról is. Ha tehetik, tartsanak velünk! A szegényeket támogató alap EGRI alapítványa 2023. július és 2024. október között a Közös Értékeink program támogatásával valósítja meg az Egyeztessük jogainkat, Párbeszéd kezdeményezése 5 településen című programját. Ennek keretében sokat beszélgettek hátrányos helyzetű, főleg roma gyerekekkel, fiatalokkal és szülőkkel arról, hogy ők milyennek látják az iskolát, milyen tapasztalataik vannak az iskolával, a pedagógusokkal kapcsolatban. 5 helyszínen gyűjtötték össze ezeket a véleményeket, tapasztalatokat, miközben igyekeztek bővíteni a résztvevők ismereteit, erősíteni jogtudásukat és érdekérvényesítő képességüket. A projekt tapasztalatait múlt héten egy szakmai fórum keretében ismertették az egybegyűltekkel. Elsőként a szegényeket támogató alap tevékenységét dr. Farkas Zsuzsanna, az alap kuratóriumi elnöke mutatta be.
A COVID óta inkább az a divat, hogy online beszélgetünk egymással, és az online beszélgetés azért nem egészen olyan, mint a személyes találkozás. Úgyhogy mi megpróbáltuk ezt a dolgot nem online megoldani, hanem hogy személyesen is találkozhassunk egymással, és gondolatokat cserélhessünk. Tudom, hogy sok mindenki ismeri az alapítványunkat, mégis röviden pár szóban szeretnék mondani egy-két fontos dolgot, nyilván számunkra fontos dolog, vagy ugye ezt emeljük ki, és lehet, hogy mások számára nem. Tehát az alapítvány 1989-ben jött létre, egy baráti társaság alapította. Akkor már nagyon látható volt, hogy rendkívüli gazdasági és társadalmi változások fognak bekövetkezni, és nyilván az volt a célunk, és most is az, hogy a szegénységben élőket támogassuk. A cél, hogy az egyenlőtlenségeket csökkentsük, tehát az ő helyzetüket egy kicsit megemeljük, és akkor a társadalmi integrációjukat segítsük. Szoktam mondani, és ki szoktam hangsúlyozni, hogy mi nem karitatív szervezet vagyunk, tehát mi nem jótékonykodunk, hanem személyes szolgáltatásokat nyújtunk, tehát alapvetően a saját személyiségünkkel és a szakmai tudásunkkal dolgozunk. Nagyon fontos, hogy a szegénységben élőknek a szociális készségeit fejlesszük, az egyéni életfeladatoknak a a megoldásában közreműködjünk, és ugyanakkor az is fontos, hogy hozzájutassuk a szegénységben élőket a különböző társadalmi forrásokhoz. Rendkívül sok akadállyal kell szembenézniük, hogy ezeket a forrásokat ők megtalálják, meg megkapják, például egy méltányossági árvaellátás, hogy a sok közül egyet kiemeljek. Módszereink a klasszikus szociális munkán alapszik, tehát egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végzünk azokkal az emberekkel, akikkel együtt dolgozunk, a szomszédsági környezetünkben élnek. Ja, persze azt ugye nem mondtam, de szerintem biztosan tudja mindenki, hogy alapvetően felnémeten dolgozunk, és a béke teletnek a közelében és a szomszédságában, tehát a béke telepnek a szomszédsági környezete adja a mi ügyfeleinket. A tevékenységünknek a középpontjában az informális és a formális tanulás áll, hogy minél magasabb iskolai végzettséget szerezzenek a gyerekek és a felnőttek. Tehát nem csak gyerekekre fókuszálunk, mondjuk leginkább, de a felnőtteknek is sokat segítettünk, meg segítünk abban, hogy felnőtt képzésbe részt vegyenek, és egy kicsit korrigálják az életüket, az életesélyeik javuljanak. Az elmúlt évtizedekben rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk. Ugye első évtizedekben a hazai pályázati forrásokból valósítottunk meg különböző projekteket, majd előre kaptunk, bátorságot kaptunk, és EU-s projektek segítségével Egerben és Eger környékén szegénységben élő, főleg roma embereknek az életét változtattuk meg, vagy segítettük. Például a telepfelszámolási programok, Szomolya, Sirok, Sáj, ahol integrált lakókörnyezetbe költözhettek az emberek, általános iskolát elvégezték, szakmát szereztek, B-kategóriás jogosítványt szereztek. Az elmúlt évtizedekben nagyon sok sikerünk volt, több száz ember felnőtt gyerek életébe tudtunk beavatkozni, és ez mind-mind pozitív eredményt hozott. Nem csak, hogy magasabb lett az iskolai végzettségük, de hogy jobb lakáskörülmények közé kerültek, integrált lakó környezetbe kerültek. Utolsóként arról jelenlegi működésünk, a Béke utca 60 szám alatt található az összetlement közösségi házunk. Ez egy olyan közösségi ház, amelynek a szolgáltatásait a szomszédsági környezet alakítja. Ha felmerül egy igény és jönnek hozzánk, akkor mi ezekre rögtön próbálunk valamilyen választ adni és közreműködni a problémák megoldásában. Hétköznap 10-től 18 óra között tartunk nyitva, és azért naponta 30-35 ember is megfordul nálunk, és itt tudják átvenni az emberek a napi meleg ételüket is. 13 és 18 óra között tanulunk a gyerekekkel, valamikor egy kicsit tovább, ahogy éppen a témazárók, dolgozatok diktálják, és egyénileg tanulunk a gyerekekkel. Mi már úgy nevezzük, hogy nem korepetálásnak nevezzük, mert az olyan csúnya, hanem hogy magánórákat tartunk a gyerekeknek, mint mondtam, hogy egyénileg. Hát mostanában már vannak olyan párok, akikkel kettesben is lehet tanulni. Így be is fejeztem az alapítványoknak a bemutatását. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy rengeteg tapasztalatot, információt gyűjtöttünk össze a tanulás közben a gyerekektől és a szüleiktől is. Ezek a tapasztalatok nagyon sok esetben azt mutatták, hogy a gyerekekkel számos jogsértés történik. És ezeket a jogsértéseket is próbáltuk és próbáljuk folyamatosan orvosolni. A legutóbbi esetünk kizárás az iskolából büntetést, amit nem akarom elmondani az egész történetet, hogy a gyereket kizárták az iskolából, vagyis ezt a büntetést kapta. A tankerületnél ezt megfelelveztük, és a tankerület pedig megsemmisítette a fegyelmi határozatot. Ez csak egy eset a sokból. Tehát nagyon sokszor meg kell védenünk a gyerekeket, meg a szüleinket is ezekből a jogsértésektől. Tehát ezért jutott el a kutatásunknak az eredményeit most kicsit nyilvánossá szeretnénk tenni.
Folytatjuk a szegényeket támogató alap, egyeztessük jogainkat, párbeszéd kezdeményezése 5 településen című programjának ismertetését. A szakmai fórumon ezt dr. Farkas Zsombor szociálpolitikus ismertette. Most őt hallják.
Akkor, ahogy az kiderült, nekem itt a dolgom, hogy ezt a kutatást ismertessem, én szeretnék beszélni egy kicsit a keretekről, a módszerekről, ami igyekszem gyorsan túl lenni rajta, de azt gondolom, hogy fontos, hogy akkor itt értető legyen, hogy egyáltalán miről van szó, mit próbáltunk megnézni, mit próbáltunk vizsgálni ezzel a kutatással. Ugye a keretekről azt érdemes elmondani, hogy hát egy projektről van szó, hogy ez a Közös Értékeink Program támogatta ezt a 14 hónapos projektet, ennek most lesz vége, és tulajdonképpen ennek a projektnek egy eléggé központi eleme volt ez a kutatás, de nyilván azért több elemmel kiegészült ez a program, tehát nem arról van szó, hogy akkor jól megkérdeztük a résztvevőket a véleményükről, tapasztalatukról, és akkor az úgy annyi, hanem hogy ezekre a tapasztalatokra az adott szülői és gyerekcsoportokban mi igyekeztünk azért válaszokat adni, vagy együtt válaszokat keresni, illetve hát azért bizonyos esetekben sikerült konkrét lépéseket tenni, akár ugye egy-egy iskolával szemben is. Nyilván ebből sokkal több kellene. Ugye a fő céljaink azok voltak, hogy ilyen hármas cél tulajdonképpen. Egyrészt, hogy információt szerezzünk itt az iskolával kapcsolatos tapasztalatokról, ugye a hátrányos helyzetű szülők, főleg roma szülők és gyerekek tapasztalatairól információkat gyűjtsünk, ezeket a nehézségeket, problémákat valamilyen úton, módon föltárjuk, és ezzel együtt, ugye, amit az előbb próbáltam hangsúlyozni, hogy közben nyilván a úgynevezett fókuszcsoportos beszélgetések közben is, és utána is, ugye itt azért kialakultak szülői közösségek, gyerekközösség, és hogy elég sok problémát tudtunk így megbeszélni, és amit az előbb mondtam, hogy nyilván igyekszünk minél több esetben, ha az olyan, akkor konkrét lépéseket tenni. Alapvetően ugye ezeken az úgynevezett fókuszcsoportos beszélgetéseken hátrányos helyzeti szülők és gyerekek vettek részt, öt helyszínen valósítottuk meg ezt a kutatást. Erről itt most csak annyit mondanék, mert nyilván itt azért az anonimitás azért fontos, hogy egy városi helyszínen és 4 Eger környéki kistelepülésen, hátrányos helyzetű kistelepüléseken dolgoztunk. A módszerekről nagyon röviden, ugye egyrészt úgynevezett dokumentumelemzéssel kezdtük, hát ugye igyekeztünk megnézni azt, hogy egyáltalán mi az, amiben kapaszkodni tudunk, miket írnak elő a különböző, egyrészt a köznevelési törvény nyilván, másrésztről pedig az egyes intézményi dokumentumok, vagy intézményi szintű dokumentumok, hát leginkább, ami nekünk érdekes volt, a pedagógiai program, illetve a házi rend, erről majd röviden mondanék valamit, és hát a másik pedig, amit már többször említettem, ezek az úgynevezett fókuszcsoportos beszélgetések, összesen 21 ilyen fókuszcsoportos beszélgetésre került sor, ugye 15 szülői csoportot és 6 ilyen gyerek, fiatal, vagy hát ilyen tanulói csoportot valósítottunk meg, ugye összességében az 5 helyszínen, tehát azt gondolom, hogy ez a 21 fókuszcsoport azért úgy elég muníciót, elég információt tudott adni ahhoz, hogy akkor ezekkel az információkkal, problémákkal, nehézségekkel valamit kezdeni is tudjunk, vagy kezdeni is lehessen. És akkor a dokumentum elemzés tapasztalatairól mondanék tényleg csak néhány szót, de azt az előjáróban azért megjegyezném, vagy hozzátenném, hogy nyilvánvalóan, mint itt mindenki, tisztában vagyunk a magyar közoktatási vagy köznevelési rendszer problémáival, a rendszer szintű nehézségekkel, a sok-sok minden bajjal, azzal, hogy növeli a hátrányokat és nem csökkenti, azzal, hogy diszfunkcionális, azzal, hogy a PISA felmérések szerint ott vagyunk a legrosszabb országok között, és ezeket lehetne sorolni. Mi most ezzel nem foglalkozunk. Tehát mi ugye azt tudtuk most csinálni, arra vállalkoztunk, hogy a hátrányos helyzetű, főként roma szülők és gyerekeknek a dolgait, tapasztalatait összegyűjtsük, de ezzel együtt nyilván az nem mindegy, hogy az egész egy milyen rendszerben vagy milyen környezetben történik. Pedagógiai programokról, házi rendekről tényleg csak nagyon gyorsan, ugye az teljesen jó és nagyon fontos, hogy ezekben a dokumentumokban nyilván a köznevelési törvénynek megfelelően ugye ott vannak a szükséges elemek, dolgok, és hát nagyon-nagyon hogy mondjam, lelkesítő információkat, mondatokat lehet olvasni ezekben a dokumentumokban, ugye, hogy cél, hogy sikeres fiatalok, felnőttek legyenek a tanulókból, hogy képesek legyenek boldogulni, autonóm személyiségi váljanak, képesek legyenek eligazodni a társadalomban, és így tovább. Tehát ugye erre azért lehet azt mondani, hogy igen, ezek nagyon fontos és jó célok, és hát szerintem abban sincs vita, hogy ezek kellenek, vagy kellenének, hogy legyenek az iskolának a fő céljai, vagy hát ilyen kimenetei. Ugye a házi rendek, amik jellemzően ugye ilyen rövidebb dokumentumok, azokban is sok minden van, mi itt a tanulói jogokra, a kötelességekre, azoknak a tartalmára fókuszáltunk, és hát tulajdonképpen egyfelől azt lehet mondani, hogy igen, nyilván a hangsúlyok különbözőek, de hogy azért ezek a jogok, hogy akkor a tanuló elmondhatja a véleményét, hogy joga van a nem tudom biztonságos környezethez, és így tovább, ugye ezek azért ott vannak ezekben a házi rendekben, illetve hát ott van a sok tiltás, ugye, hogy mit nem szabad a gyereknek, hogy nem szabad öltözködni, hogy nem szabad rohangálni, és így tovább. És mindjárt mondom, hogy ez szerintem, vagy hát, hogy mondjam, a kutatás tapasztalatai szerint ez izgalmas tud lenni. Nem csináltam erről külön diát, de a kutatási beszámolóban azért erről írunk viszonylag részletesen. Tehát, hogy az egyik oldalon ott van az, hogy olvassuk a házi rendeket és a pedagógiai programokat, akkor minden rendben van. Ugye tehát, hogy szuper célok vannak, a hátránykompenzálásról szó van, esélyegyenlőségről szó van, és így tovább. A házi rendben ott vannak a gyerekek jogai, ott vannak a különböző szabályok, mit kell betartani, és így tovább. De ugye, ahogy szedtük össze, gyűjtöttük a szülők és a gyerekek élményeit, tapasztalatait, ugye egyre inkább látszik az, és nyilván erre is lehet mondani, hogy hát igazából semmi extra, hát ezt tudjuk, de hogy azért ez úgy eléggé kijön, és eléggé plasztikus az, amikor a papír és a gyakorlat az kevésbé találkozik. Tényleg talán érdemes belenézni az anyagban, tehát amikor a nem tudom, megfelelő környezet, biztonságos környezet, gyerekek méltósága, stb.ről van szó, akkor ezzel nem nagyon kompatibilis az, hogy az egyik vidéki iskolában, nem tudom én, a leveses tányérba adják a másodikat. Tehát akinek marad leves, az úgy járt, ugye. Tehát, hogy ugye ez 2024 Magyarországa is, még ugye lehetne sorolni az ilyen dolgokat, nem akarok erről túl sokat beszélni, de azt gondolom, hogy ennyit talán megér, hogy azért tényleg néha ég és föld az, amit ugye látunk a dokumentumokban, és amelyek ugye jellemzik az iskolákat, vagy nem szeretnék általánosítani ugye egy-egy iskolát, vagy hát legalábbis azokat az intézményeket, amelyek a kutatásban, ami látókörünkbe kerültek. A szülői fókuszcsoportokról is mondanék néhány szót. Itt is azért elég sok, ugye mi nyilván csináltunk egy ilyen elemzési szempontrendszer, tehát elég sok mindent próbáltunk megnézni. Én tényleg csak néhány dolgot emelnék ki, ugye itt a szülői csoportok kapcsán. Egyfelől, igen, ez jellemző a gyerekekre is, jellemző a szülőkre is, ugye, hogy ezeket a pedagógiai programokat, amit talán most egy picit zárójelbe is rakhatunk, és igazából a házi rend, ami ilyen értelemben izgalmasabb, ugye, hogy nem nagyon ismerik, illetve ami úgy kijött, hogy, és megint csak nem szeretnék általánosítani, de azért jellemző az, hogy nem nagyon kapnak sem a szülők, sem a gyerekek ezekről a dokumentumokról, vagy akár a házi rendről ugye megfelelő információt. Nyilván ez a iskolának a feladata, ugye, hogy ott az év elején ezt ismertessék, és ez meg is történik, ugye az a jellemző, hogy hát, és ezt ismerik a szülők, mert ez marad meg bennük, ugye, hogy mit nem szabad csinálni az iskolában, öltözködési szabályok, ugye mobiltelefon most különösen aktuális, tehát a különböző ilyen, nem tudom, magatartási, viselkedési szabályokat. És a másik oldaláról úgy nem nagyon esik szó, tehát, hogy a gyerekemnek milyen tanulói jogai vannak, és egyáltalán hogyan nyilvánított véleményt, és így tovább, tehát ez valahogy ugye ezt nem tartják nagyon fontosnak kiemelni az intézmények, és hát persze tegyük hozzá, nyilván tudjuk, hogy jellemzően olyan szülőkről van szó, hát igen, akik nem fognak ennek utána menni, nem fogják a honlapról letölteni és átbogarászni és átrágni ugye ezeket a dokumentumokat.
Zajdi za ela aqui, seu ela. ser Gisli nu ma presi Che la richiesi Che non posso mai soffrire Chega, chega di saudade A realidade aqui Seu ela na rua paz, na rua beleza Só tristeza e melancolia Que não sai de mim, sai de mim, não sai Mas se ela voltar, que coisa linda Que coisa louca Pois ao menos beijinhos só não dar o mar Do que os beijinhos que darei na sua boca Dentro dos meus braços os abraços dão Dizem meus abraços a pedal assim calado sim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Calado sim, abraços e beijinhos e carinho sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Vamos deixar com esse negócio de você viver sem mim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim
Folytatjuk a szegényeket támogató alap, egyeztessük jogainkat, párbeszéd kezdeményezése 5 településen című programjának ismertetését. A beszámolót dr. Farkas Zsombor, szociálpolitikus folytatja.
Van egy csomó idézetünk, ez nyilván ugye a kutatás módszeréből adódik. Megint csak felhívnám a figyelmet a honlapon található kutatási beszámolóra, mert abban elég sok plasztikus idézetet raktunk bele. Tehát összem azokat, mert az tényleg úgy megmutatja, hogy akkor hogyan is néz ki ez a dolog valójában. A másik ugye, amilyen fő fókuszpontunk volt, és itt ugye nyilván a jogokkal összefüggésben is, ugye oktatás, nevelés minősége és körülménye is. Erre is lehet azt mondani, hogy igen, hát azért nagyjából képben vagyunk. Nagyjából tudjuk, hogy sajnos a iskolák egy részének, és egy csomószor rajta kívülálló okok miatt, hát a színvonala vagy minőség az hagy kívánni valót maga után. Ugye nekünk, megint csak mondom, az volt a fontos, hogy maguk a szülők ezt hogy élik meg, illetve ugye a gyerekeken keresztül milyen problémákat tapasztalnak. Ugye igen, az szerintem egy fontos dolog, hogy igen, vannak olyan szülők nyilván, és szerintem nem csak a hátrányos helyzetűek körében, akik úgy kevésbé, különböző okok miatt ugye kevésbé követik a gyereknek az iskolai előmenetelét, ugyanakkor itt azért a 15 csoport során elég sok olyan szülő volt, sőt azért mondhatni azt most nem kell számszerűsíteni, de hogy azért többségében ugye olyan szülők voltak ott, akik igenis igyekeznek valamilyen úton, módon, amennyire tudják követni a gyereknek a tanulmány eredményét, teljesítményét, egyáltalán azt, hogy mi történik vele az iskolában. Ugye ez a, igen, többen jelezték, hogy az alacsony színvonalat, ugye ezek az ilyen, amiket ilyen elmondott szituációkból lehet leszűrni, ugye hát, hogy a tanárok azok, bizonyos tanárok nyilván, tehát megint csak nem által, csak ugye kevésbé veszik komolyan a tanítást, illetve, és ez nyilván függ intézménytől is, nyilván függ pedagógustól is, ugye, vagy amikor azt hallja az ember, hogy a hátrányos helyzetű roma gyerekekkel úgy kevésbé van foglalkozva, ugye erre is vannak konkrét példák, amikor ugye azt mondják a tanárok, hogy hát, hogy oké, feladtam, tehát ennek semmi értelme, és úgyis majd két év múlva szülni fogsz, és jól van. Ugye ezek azért eléggé durva tanári attitűdök, megjegyzések. Nyilván ugye ez egy hátrányos helyzetű gyereknek, lánynak, mindegy, ugye ez nem feltétlenül tesz jót, és egyébként sem, ugye, hogy mondjam, olyan nagy önbizalommal megy az iskolába, és hát nyilván ezek a típusú gyakorlatok vagy megjegyzések, hát ugye az önbizalmat vagy motivációt hát eléggé halálsák, vagy hát lerombolják. Amit itt még ebből kiemelnék, ugye ez az oktatás-nevelés körülményeihez kapcsolódik. És persze a vizsgált intézmények között nyilván vannak nagy különbségek. Ugye az szerint, hogy mondjuk milyen társadalmi hátterű gyerekek járnak ott a főképpen, illetve hogy egyáltalán mire van lehetősége az iskolának. De ezzel együtt azért azok az extrém példák, amikor egyszerűen az iskolában nincsen semmi, tehát ez a nihil, amire tényleg találtunk konkrét példákat, tehát nincs farsang, nincs Mikulás, nincsen semmi, de hogy konkrétan nincsen semmi, ugye amikor azt érzi az ember, hogy a tanárok is, az iskola is úgy van vele, hogy legyünk túl az egészen, amint lehet, menjetek innen, teljesen mindegy, hogy mi történik veletek, az, hogy még itt kirándulás és nem tudom, Mikulás ünnepség, hát az ki van csukva, olyan, tehát az nincs is benne ugye az iskola fejében, hogy esetleg ezt az oldalt is kellene egy picit mozgatni. Másik ilyen jelzett probléma, ez összefügg ugye ezzel a biztonsággal, biztonságérzettel, és itt is nyilván attól függ, hogy melyik iskolára gondolunk, de ezt azért több helyszínen jelezték, és megint csak lehet azt mondani, igen, hogy akkor kevés a pedagógusi kapacitás, és így tovább, de hogy azért több szülő, hát hogy mondjam, nem érzi biztonságban a gyerekét az iskolában, ami szerintem elgondolkodtató, mert hogy olyan típusú konfliktusok vannak gyerekek között, amelyeket a tanárok nem akarnak nagyon, vagy meg nincs rá erejük, idejük kezelni, és hát nyilván ugye, hogyha ezek nincsenek kezelve, vagy nincsenek megoldva, akkor ezek fönnmaradnak, és nyilván akkor az adott gyerek ugye nem nagyon szívesen fog menni iskolába, nem nagyon szívesen fog tanulni. Néhány idézet, akkor az iskola nagyon le van maradva, farsang nekik nincs, kirándulás nincsen, nem ismerik a tanulásról, ne is mondjunk semmit. Megmondom őszintén, a gyerekek úgy vissza vannak maradva, hogy az nem igaz. Hogy egy tanuló, ugye, azt nem mondtam az elején, bocsánat, hogy a szülői csoporton részt vett néhány tanuló, aki elkísérte ugye a jellemzően az anyukáját, tehát azt direkt ott jeleztem, hogy itt nem szülőről van szó, de a szülői csoporton résztvevő tanulóról, ugye nem tudom, volt, amelyik tanár azt mondta, hogy ne menjünk érettségére, mert nem fogjuk letenni a sok nekünk. Hát nagyjából az alapokat tudom, de nehéz, nagyon nehéz, a legaljáról indultunk, le vagyunk maradva. A tanár nem foglalkozott velünk. Ugye, vagy egy másik idézet, hogy nem ilyen szépen tanítanak, mint amit itt beszélgetünk, ugye akkor ott ezen a csoporton, hanem torka szakadtából ordít, meg ismétlünk, 3 éve ugyanazt ismételjük, már arra is ötöst adnak, hogy egyszer egy, hogy ne foglalkozzanak vele, vagy hogy ugye, tehát a gyerekekkel, a tanulókkal. Még egyszer mondom, tehát, hogy nem általánosításról van szó, de hogy azért ezek a gyakorlatok vannak, és bizonyos intézményekben jellemzőek, és hát megint csak egy ismétlés, de hogy talán fontos, hogy azért ezek a gyakorlatok jellemzően főképpen ugye a hátrányos helyzetű gyerekeket érintik leginkább. A pedagógusi intézményi attitűdök és gyakorlatok, azt itt az elején rögtön kiemelném gyorsan, hogy ugye minden csoportban voltak olyan szülők, akik kedvező tapasztalatokról számoltak be, tehát nem arról van szó, hogy akkor ők mindent rossznak élnek meg, stb., de igenis azért elég sok ilyen tapasztalatot tudtunk összeszedni. Ugye ez, amit gyakran tapasztalnak, elutasító, nem befogadó attitűd, esetenként kirekesztő, megalázó gyakorlatok, hát illetve ugye ezzel összefüggésben a nem megfelelő tanári kommunikáció, és hát igen, ugye azért több olyan helyzetet, gyakorlatot szedtünk össze, ami egyértelműen bántja, sérti az emberi méltóságot, a tanulók méltóságát. Na de hát ugye azok a helyzetek, amikor késés miatt az iskola előtt kell kint reggel térdepelni, vagy az, hogy reggel ugye úgy kezdődik az iskola, hogy megnézik a gyerekeknek a körmét, a ruházatát, meg minden. Tehát azért ezek úgy meredek dolgok, és azért szedtünk össze ilyenekből néhányat. És hát ugye még az attitűd az, hogy bizonyos helyzetekben, szituációban azt gondolná az ember, hogy talán egy picit van valamilyen fajta ilyen tolerancia, elfogadás, megértés, és nyilván van, de ez egy eléggé plasztikus példa arra, hogy ezt egy szülő mesélte, hogy nem volt pénz a testnevelés pólóra adott iskolában, és addig, amíg ő ezt nem vette meg, addig minden egyes órán, órahiány volt, egyes kapott, stb. A gyerek, mert hogy nem volt meg az X színű iskolai pólója. Tehát ilyenkor az ember úgy egy kicsit rugalmasságot várna el, és ez nem feltétlenül mindig történik meg. Ugye a tanulói csoportok tapasztalatairól szeretnék még néhány dolgot elmondani. Ugye ez egy helyszínen történt, de itt 6 egymás utáni alkalommal találkoztunk a gyerekekkel, felső tagozatos tanulókról van szó, és hát ilyen hátrányos helyzetű roma gyerekekről van szó, és hát itt is azért eléggé kemény dolgok vagy kemény tapasztalatok jöttek ki. Igen, nyilván a dokumentumokat annyira nem ismerik, ugye, és ezért elég sokat beszélgettünk egyébként erről, hogy igen, azt ismerik, hogy nem szabad fölmenni a büfébe, vagy stb., de hogy egyébként, ha van valami bajod, kinek szólhatsz, vagy kitől kérhetsz tanácsot, segítséget adott esetben, ugye azt úgy már nem annyira. És ami egyrészt fontos, de azért elgondolkodtató, hogy jellemzően egy-egy tanáron, egy-egy pedagóguson múlik, és szerencsére mindig van egy-egy pedagógus, aki azt mondja, hogy igen, neki fontos az, hogy akkor ezzel foglalkozzon, vagy hogy egy picit fölkarolja ezeket a gyerekeket, de hogy ez nem működik ugye jellemzően intézményi szinten, tehát tulajdonképpen egy adott tanárnak a jó indulatára van ráutalva a gyerek. Igen, szintén fontos, hogy persze vannak nyilván nagyon kedves, rendes, segítőkész tanárok, ezt ugye több gyerek is kiemelte, de hogy ugye felső tagozatos diákként, tanulóként ugye a túlnyomó többségükért már át különböző ilyen negatív élményeket, illetve hát ugye hasonlóan a szülői kimenetekhez méltóságsértő helyzeteket, amikor konkrétan ugye adott iskolában vagy adott osztály előtt ugye történnek ilyen akár cigány származása, vagy egyáltalán ilyen megalázó helyzetek, és nagyon furcsa, vagy olyan elgondolkodható ezeket hallgatni, hogy azért vannak pedagógusok, akiknek ez a napi gyakorlatában még mindig benne van. A felzárkóztatásról mondanék tényleg csak 2 mondatot, hogy ugye benne van a pedagógiai programban, stb., hogy akkor itt a felzárkózás, felzárkóztatás fontos, hátrányok csökkentése, kompenzálása nagyon fontos, és megint csak mondom, nyilván vannak kivételek, de azért ez jellemző tapasztalat, legalábbis ezekben az intézményekben, hogy nem nagyon veszik ezt komolyan, tehát vagy van, vagy nincs, ha van, akkor igazából nem sok minden történik, tehát tulajdonképpen azért ebből is látszódik, vagy érződik, hogyha ezek a gyerekek nem kapnak egy plusz segítséget tanulásban és még sok mindenben, akkor azért úgy az iskola ezeket a dolgokat nem nagyon adja meg, vagy nem nagyon figyel arra, hogy csökkentse a lemaradást egyáltalán, hogy egy kicsit többet foglalkozzon ezekkel a gyerekekkel.
Az elhangzott összeállításban előbb dr. Farkas Zsuzsannát, a Szegényeket Támogató Alap kuratóriumi elnökét, majd dr. Farkas Zsombor szociálpolitikust hallották. Közel 800 ezer forint értékű eszközt adományozott az EGRI Markot Ferenc Kórház központi anesteziológiai és intenzív betegellátó osztálya számára az Országos Magyar Vadászkamara Heves vármegyei területi szervezete. A videolaringoszkóp nagyban megkönnyíti a betegek altatását, még speciális esetekben is. Tudtuk meg dr. Gyethai Róberttől, az osztályvezető főorvostól.
Hogyan segíti ez az eszköz az önök munkáját?
Évente körülbelül 8600 olyan műtétet végzünk, ahol az anesteziológus segítségére szükség van. Ezeknek a 60%-a altatásba megy, a maradék 40% az altatás nélkül egyéb regionális technikákkal megoldható. Az altatásos eseteknek egy részébe, legalább a felébe szükség van arra, hogy a beteg izomzatát ellazítsuk, például a hasi műtéteknél. Ilyen esetekben meg kell oldani azt, hogy a beteg légzése ne zavarja a műtétet, tehát le kell állítani a légzést, és nekünk kell átvenni ezt a funkciót a betegtől. Ilyen esetekben van szükség arra, hogy a légcsőbe egy csövet, lélegeztető csövet vezessünk le. Ez normál esetben egy viszonylag egyszerű segédeszköz segítségével történik, viszont vannak olyan speciális esetek, amikor anatómia adottságoknál fogva, vagy esetleg olyan sérülés van, ami a felnyak területét érinti, hogy ezzel a hagyományos eszközzel nem tudjuk feltárni a légút bemenetet. Ebben az esetben jelent segítséget egy videolaringoszkóp, ami a szemünket gyakorlatilag a légút kezdeti szakaszához vezeti, és ezt a képet egy kisebb monitorra kivetítve segít nekünk a tájékozódásban.
Vannak-e ennek az eszköz használatnak kockázatai?
Magának az eszköz használatnak kevésbé mondanám. Itt ugye a szájüreg feltárásában lehetnek olyan problémák, amikor alkati adottság miatt egy picit nagyobb erővel vagy vehemensebben kell ezt az eszközt a szájüregbe elhelyezni, és ilyenkor esetleg fogsérülés vagy a szányák, a hártya sérülése előfordulhat. Én azt tudom mondani, hogy az anesteziológusok azért képzettek arra, hogy ezt a beavatkozást a lehető legkíméletesebb módon végezzék, ezért a lakosság nagy része ebből semmit nem vesz észre, és semmiféle mellékhatás nem érzékel, de azért azt tudom mondani, hogy egy-két esetben előfordul évente, hogy egy-egy fog zománc megpattanás, vagy egy kisebb fajta fogsérülés előfordulhat.
Az eszközbeszerzésnél, amikor ugye a vadászkamara megkereste önöket, hogy újabb adományt adnának, hiszen ugye szó volt arról, hogy már a Covid idején is volt egy eszközátadás, ilyenkor egyeztetés folyik, hogy mire lenne szüksége az osztálynak, tehát azért természetesen ez nem egy meglepetésként érkezett önökhöz.
Igen, abszolút egyeztetés előzi meg ezt az adományt. Az a tapasztalatunk, hogy az adományozó legszívesebben olyan dologra fordítja az adományát, vagy a rendelkezés álló pénzösszeget, ami valós veszély elhárítása, adott esetben életveszély elhárítása szolgál. Ilyen lehet például egy defibrillátor, vagy ilyen ebbe a kategóriába tartozik egy videolaringoszkóp. Ugye a légútvesztés az a mi szakmánkban egy valós veszély, és egy mumus, hogy úgy fogalmazzak. Szerencsére nagyon ritkán van erre szükség, de ez egy valós probléma, hogy minél kevesebb ilyen eset legyen, amikor a beteg is bajban van, meg mi is tehetetlennek érezzük magunkat. Ilyen esetekben ez nagyon nagy segítség, hogy ezeket a szituációkat ennek a segédeszköz révén az esetek, majdnem azt mondom, hogy 100%-ában meg lehet oldani.
Az adományozó szervezet részéről Kovács István Jánost, az Országos Magyar Vadászkamara Heves vármegyei szervezeti titkárát kérdeztük.
Amikor egy ilyen adományról szó esik, akkor mi az, ami eldönti, hogy mi legyen a konkrét eszköz, amit adnak az osztálynak?
Az döntött el, hogy korábbi személyes kapcsolat ismerettség révén történtek beszélgetések erről, és ahogy a főorvos úr is elmondta, gyakorlatilag ez egy olyan eszköz, ami életmentő eszköz, és így merült fel ennek a beszerzése.
A kamara miből tudta ezt finanszírozni, ezt az eszközt?
Hát egyrészt volt egy gyűjtés, egy lőszerhüvely gyűjtés, aminek az ára részben fedezte ezt az eszközt, a többit pedig a saját forrásból. Ugye a saját forrás ez azt jelenti, hogy a vadászegyek ára, kamarai tagdíjak, amit szintén a kamarai tagok adnak össze.
Alapvetően jellemző a kamarára, hogy most nem csak a kórháznak, hanem bármely más szervezetnek, tehát máshova is szoktak adományozni?
Ilyen jellegű, ilyen magas értékben nem, de egyébként ilyen rendezvény támogatás, sokat például szoktunk csinálni, vagy nagyon jó kapcsolat van oda, és szoktunk az alapítványnak támogatást biztosítani a Mátrafüredi Erdészeti Szakiskolából, hogy ott van egy szakmai kapcsolat, és tehát ott nem is véletlen ez a támogatás.
Ez az eszköz most, amit adtak, ez mekkora értéket bír?
Hát ez közel 800 ezer forintos értékű eszköz.
Az elhangzott összeállításban előbb dr. Gyetfai Róbertet, az EGRI Markot Ferenc Kórház központi anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályának osztályvezető főorvosát, majd Kovács István Jánost, az Országos Magyar Vadászkamara Heves vármegyei szervezeti titkárát hallották. Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra! Közéleti adásunkat ma este 22 óra 5 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 5 perctől megismételjük.